Isten igéjét ezen a mai délelőttön az apostolok cselekedeteinek 21. fejezetéből olvassuk. A 21. fejezet első versétől a 16. versig olvassuk Isten igéjét, amely tehát így szól. Amikor elbúcsúztunk tőlük, vagyis az efezusi gyülekezet vezetőitől, útnak indultunk, és egyenes irányban haladva Kózba érkeztünk, másnap Rodoszba, onnan pedig Patarába. Ott találtunk egy Föníciába induló hajót. Beszálltunk és elhajóztunk. Miután Ciprust megpillantottuk és Balkész felől elhagytuk, Szíria felé tartottunk és kikötöttünk Tíruszban, mert a hajó ott tette ki a rakományát. Felkerestük a tanítványokat és ott maradtunk 7 napig. Ők a lélek indítására azt mondták Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Amikor pedig eltöltöttük ezeket a napokat, és elindultunk, hogy utunkat folytassuk, valamennyien elkísértek bennünket feleségükkel és gyermekeikkel a városon kívülre, és a tengerparton térdre esve imádkoztunk. Ezután elbúcsúztunk egymástól, mi hajóra szálltunk, ők pedig visszatértek otthonukba. Hajóútunk végére érve Tíruszból Ptolemaiszba jutottunk. Köszöntöttük a testvéreket, és ott maradtunk náluk 1 napig. Másnap elindultunk, és megérkeztünk Cézáreába. Bementünk Fülöp evangélista házába, aki a 7 diakónus egyike volt, és nála maradtunk. Neki volt 4 hajadon leánya, akik prófétáltak. Már több napja ott voltunk, amikor lejött Júdeából egy Agabosz nevű próféta. Oda jött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta. Így szól a Szentlélek. Azt a férfit, aki ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók és pogányok kezébe adják. Amikor ezt meghallottuk, a helybeliekkel együtt arra kértük Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt. Miért sírtok, és miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. E napok után felkészültünk, és felmentünk Jeruzsálembe. Velünk jött néhány cézáreai tanítvány is, akik elvezettek egy régi tanítványhoz, a ciprusi Mnászonhoz, hogy az ő vendégei legyünk. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyán, köszönjük, hogy már eddig is olyan sokat mutattál magadból ezen a délelőttön. Kérünk, hogy folytasd ezt. Mutasd be magadról mindazt, amit ki akarsz jelenteni. Amen. Foglaljunk helyet. Sok-sok hely, sok-sok név, sok-sok állomás egy úton. Első ránézésre így tűnhet ez a felolvasott ige szakasz. Innen ide mentünk, onnan oda mentünk, aztán megérkeztünk oda, ott maradtunk, és találkoztunk ezzel-azzal. Látszólag lényegtelen. Hát mi közünk van nekünk ezekhez a 2000 évvel ezelőtt élt emberekhez, akik ide vagy oda utaztak. Ez az első ránézésre a kép, ami elénk tárul. De, amikor azt mondtam, hogy szeretném átragasztani rátok a lelkesedésemet a mai napon, az többek között pont amiatt volt, hogy ez az ige, ezzel a sok névvel és helyjel bemutat számunkra egy munkatársi közösséget. Mégpedig Isten munkatársainak a közösségét. És Lukács, az apostolok cselekedeteinek a szerzője, aki nagyon finoman ezen a ponton elkezdi a saját jelenlétét becsempészni az apostolok cselekedeteibe. Hogyha figyeltetek, akkor elkezdtük az előző fejezettől kezdve, ahogy olvastuk az igét, Lukács elkezd többes szám első személyben fogalmazni. Azt mondja, hogy mi elmentünk ide és oda. Egészen eddig Lukács a saját jelenlétéről nem beszél, Ezen a ponton viszont bekapcsolja önmagát az esemény sorozatba, ráadásul, minthogyha Lukács, ez a fiatal tanítvány, majd később még erről szó lesz, ez a fiatal tanítvány teljesen le van nyűgözve azoknak a régebbi tanítványoknak, és nagy formátumú szolgálattevőknek a jelenlététől, akikkel most kapcsolatba kerülhet. Lukács, ez a fiatal tanítvány teljesen oda van, hogy találkozhat azokkal az emberekkel, akik a kereszténységnek az alapjait megvetették 2000 évvel ezelőtt. És ezért a sorok között, a sok hely és név között bemutat számunkra egy olyan munkatársi találkozót, ahol az Isten legfontosabb munkatársai, akik abban a korban éltek, összegyűlnek, találkoznak, bátorítják egymást, veszik Isten kijelentését, intik egymást, és közben teljes szívből benne vannak Isten munkájában. Ráadásul mindez egy nagyon speciális és elég kemény időpontban történik. Minthogyha Lukács érzékeltetni akarná azt a nagyon erőteljes törésvonalat, ami e között a munkatársi találkozó és az apostolok cselekedeteinek a további része között fennáll. Mert innentől kezdve másról sem fogunk olvasni, mint Pál apostol különböző hányattatásairól, amelyeknek a vége az az, hogy őt Rómában fogságba vetik, és bár a császár elé állhat, ami számára a legfontosabb küldetésnek a betöltése, de nagyon sok hányattatáson keresztül jut el a római császár elé, hogy bizonyságot tegyen, és végül Rómában az élete végén ki is végzik őt. A hányattatásokat megelőző utolsó néhány nap és néhány óra ez, aminek a munkatársi találkozó a koronája. Minthogyha Lukács azt akarná érzékeltetni, hogy Pál apostol életében valami gyökeresen más következik, valami nagyon új, de még mielőtt ennek az útnak a kezdete megtörténik, azelőtt Pál apostol azoknak a körében van, akikkel a legjobban értik egymást, akikkel barátok Isten munkájában, és akikkel együtt ég a szívük, és ezzel a találkozóval feltöltődve indul később arra az útra, ami sok-sok nyomorúságot tartogat a számára. Nem titkolt szándékom az, hogy a mai délelőtt után más se akarjatok, és más se akarjunk, mint Isten munkatársaivá válni. Mint Istennek olyan munkatársai lenni, akik nyakig, sőt a fejük búbjaiig benne vannak az élő Isten munkájában, amit az emberiség megmentésért végez. Ez a feltett szándékom, mert látni fogjuk, hogy akik Isten munkatársaivá szegődnek, akik beállnak Isten munkájába és csatlakoznak ehhez a munkatársi csapathoz, azok olyan dolgokat tapasztalnak meg az élő Isten láthatatlan királyságából és annak a földi munkájából, ami mindent visz, ami mindennél jobb, ami extravagánsan más és magasabb rendű mindenhez képest, ami itt a földön elérhető. Ezt szeretném három pontban bemutatni nektek. Először is, Isten munkatársai olyan barátok, akiket az Úrért végzett munka köt össze minden más köteléknél erőteljesebben és felemelőbben. Ez a kettősség, ez fontos. Isten munkatársai barátok. Isten munkatársait nem pusztán a kötelesség teljesítés köti össze. Isten munkatársai barátok egymás között. Ez egy más minőségű kapcsolat. És ez a kapcsolat minden egyéb köteléknél erősebben köti össze őket, és ez a kötelék, ez erőteljes és felemelő azoknak az életében, akik Isten munkatársaivá szegődnek. Hogyha ismerős ez a gondolat, az nem véletlen. Az apostolok cselekedeteiben az a gondolat, hogy a hitünk minden másnál erőteljesebben köt össze bennünket, visszatérő motívumként ismétlődik. Mondom, hogy honnan lehet ismerős. Legelőször is az apostolok cselekedetei elején egy tragikus esemény kapcsán beszélgettünk erről. Amikor Anániás és Szafira nem vették elég komolyan Isten népét, Isten népének a szentségét, Isten népének a jelentőségét ezen a földön, és nem becsülték Isten munkatársait és magát Istent annyira, hogy őszinték legyenek velük, akkor ebbe belehaltak. És ezen a ponton beszéltünk először arról, hogy a hitünk minden más köteléknél erőteljesebben köt össze bennünket. Aztán, ahogy mentünk tovább, a tesszalonikai gyülekezet kapcsán ejtettünk szót erről a kérdésről. Emlékeztek Jászónra? Remélem igen, ha nem, segítek. Jászón az az ember volt, aki a tesszalonikai gyülekezetben néhány napos ismeretség ellenére kezességet vállalt Pál apostolért és az ő munkatársaiért egy olyan kritikus helyzetben, amikor a városi zsidóság meg akarta lincselni őket. És csak azért nem tették ezt meg, mert Jászón néhány napos ismeretség alapján kezességet vállalt az ő rendkívül friss hittestvéreiért. Mert a hitünk minden más köteléknél erőteljesebben köt össze bennünket, mert Krisztus áldozatában gyökerezik. És ettől rendkívül erős. És végül legutóbb Pál apostol korintusi missziója kapcsán említettem ugyanezt a gondolatot, amikor Pál apostol saját bevallása szerint sok félelem és rettegés között megérkezik Korintusba, Isten hívására, Istennek engedelmeskedve, de sok félelem és erőtlenség között. Megérkezik Korintusba, és azonnal találkozik ott egy házaspárral, Akvilával és Priscillával, akik azonnal a munkatársai lesznek a korintusi munkában és később az efezusi gyülekezet megalapításában. Mert a hitünk minden másnál erősebben köt össze bennünket, és Isten munkatársai között rövid időn belül barátságok szövődnek. A baráti kapcsolat jellemzője az az, hogy nem pusztán céllal találkoznak. A barátságot azt különbözteti meg a más típusú kapcsolatoktól, hogy önmagáért, a kapcsolatért is jó együtt lenni. Isten munkatársai között az Úrért végzett munka ilyen baráti kapcsolatokat alakít ki. Nézzük, hogy milyen emberekkel találkozott Pál apostol, és az ő kis csapata, majd róluk a későbbiekben beszélek, milyen emberekkel találkozott, akiket Pál apostol barátainak nevezhetünk. A 8. versben ezt olvastuk. Bementünk Fülöp evangélista házába, aki a 7 diakónus egyike volt, és nála maradtunk. Cézárea nagyon nagy város. Volt ott egy nagy gyülekezet. Sok embert választhatott volna Pál, de nyilván ahhoz ment, aki a barátja volt, hogy ott szálljon meg nála. Na most milyen ember volt ez a Fülöp? Az apostolok cselekedetei elején olvastunk róla két nagyon fontos történetet. Az egyik, hogy ő az, akit Isten lelke megragad, és elviszi arra az útra, ahol az etióp kincstárnokkal találkozik, aki megtér, és az egész etióp ébredésnek a vezér alakjává válik a hagyomány szerint. Aztán ő az, aki elviszi az evangéliumot Samária egész népének, és akiről azt beszéltük, hogy minden tanítvány felé hangzott a küldés, hogy menjetek és tegyetek tanítványán minden népeket, Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. És azt látjuk, hogy volt egy ember, aki engedelmeskedett, és a samáriaiakat is annyira szerette, hogy e felé a megvetett és lenézett nép felé is vitte Isten evangéliumát. Na, ő volt Pál apostolnak az egyik barátja. akiről azt olvassuk, hogy miután a samáriai munka befejeződött, Fülöp letelepedik Cézáreában. És itt találunk rá Cézáreában. Tehát egyrészről Istennek egy olyan eszköze Fülöp, aki hallja és érti a Szentlélek vezetését. Másrészről egy olyan munkatársa Istennek Fülöp, aki elviszi az evangéliumot a legmélyebben lévő társadalmi csoportok számára is. Tehát nagyon elkötelezett. És végül Fülöpben tisztelhetjük a cézáreai gyülekezet egyik alapítóját is, hiszen ott telepedett le, mintegy 20 évvel a felolvasott események előtt. Mondhatni, hogy Fülöp életét Isten munkája tette ki. Mondhatni, hogy Fülöp azért élt, hogy Istenért dolgozzon, hogy Isten munkatársa legyen. Nagyon is. Ki volt ez a második ember? 10. versben olvastunk róla. Már több napja ott voltunk, amikor lejött Júdeából egy Agabosz nevű próféta. Agaboszról ezen a helyen kívül még egyel korábban olvasunk, a 11. fejezetben, amikor Agabosz és egy prófétai csapat meglátogatják a frissen formálódó antiókiai gyülekezetet. És az antiókiai gyülekezetben elhangzik egy profécia Agabosz szájából, hogy eljön majd az idő, ami nem is olyan soká lesz, amikor éhínség lesz ezen az egész térségben, és Agabosz proféciája miatt a jelenlévő gyülekezet, az antiókiai gyülekezet és az egész térségben születendő kis friss gyülekezetek gyűjtést szerveznek, hogy majd amikor megtörténik Isten szava, akkor a keresztények ott legyenek és tudjanak segíteni. Az éhínség idején tudjanak majd segíteni. És aztán, amikor egy újabb érdekes helyzet áll elő, akkor Isten megint megszólítja az ő egyik munkatársát, Agaboszt, a prófétát, és ahogyan Antiókhiába elvitte az üzenetet, úgy hozza most is az üzenetet az ószövetségi prófétákhoz hasonlóan, szimbolikus cselekedetben közli Isten akaratát, hogy mi fog történni Pállal. Ugye érzitek ennek a súlyát, ennek a nagyszerűségét, hogy lehet, hogy Agabosz hírt kapott arról, hogy Pál apostol hazatér a missziói útról. De emellett lehetetlen nem észrevenni a Szentléleknek a jelenlétét, hogy Isten lelke szól az ő egyik munkatársához, hogy gyere Agabosz, munkatársi találkozó van Fülöp evangélista házában, és most kell elmondanod ebben a nagyon védett, nagyon baráti körben ezt a kemény üzenetet. Megkötözi saját kezét, lábát, és azt mondja, hogy azt a férfit, aki ez az öv, így fogják Jeruzsálemben megkötözni. Tehát előre jelzi az eseményeket. Mert ő is Istennek egy odaszánt munkatársa. És végül, 16. vers, velünk jött néhány cézáreai tanítvány is, akik elvezettek egy régi tanítványhoz, a ciprusi Mnászónhoz, hogy az ő vendégei legyünk. Ez a legbájosabb igevers az egész történetben. Annyira szép, annyira gyönyörű ez a megfogalmazás. Elmentünk egy régi tanítványhoz. Mnászón körülbelül 20 éve volt tanítvány ekkor. Pál apostol harmadik missziói útja Krisztus után 54 körül ér véget. Jézus 33-ban meghal. A legidősebb tanítvány is, aki a pünkösdi eseményeknél térhetett meg, és Mnászón ilyen? A jeruzsálemi gyülekezet egyik alapító tagja. A legidősebb tanítvány is 21 éves a hitben. És az 5 éves hittapasztalattal bíró Lukács, hát érzitek ebből azt a visszafogott rajongást, hogy elmentünk egy régi tanítványhoz. Nem öreg, ez nem egy öreg tanítvány, csak az Úr munkájában nagyon régen benne van, már 20 éve. Ki az, aki 20 éve Krisztus követőjeit közöttetek? Nézzétek, maradjanak fönn a kezek. Ők a régi tanítványok. Ők azok, akik az Úr munkájában már nagyon régóta benne vannak. Érdemes rájuk figyelni, mert maga a Biblia is kiemeli, hogy figyeljetek azokra, mint Nászón, aki az Úr munkájában már régóta benne van, aki régi munkatárs, akitől érdemes tanulni, mert nem véletlenül mentek Nászónhoz, egy olyan kijelentést követően, amikor Pál apostol ragaszkodik hozzá, hogy felmenjen Jeruzsálembe, pedig a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, mondja Pál, hogy Jeruzsálemben fogság és nyomorúság vár rám. Néhány nappal korábban mások visszafognák, a barátai szintén visszafognák, hogy akkor ne menj oda, de ő be akarja tölteni Isten küldetését. És kihez mennek ebben az időben, amikor Isten kijelentése ilyen fontos dologról szól, de ilyen bizonytalan, kihez mennek? Nászónhoz, a régi tanítványhoz, akitől lehet tanácsot kérni, mert ő Isten barátja, ő Isten munkatársainak a baráti közösségében nagyon régóta benne van. Hát kitől mástól kérnénk segítséget, ha nem tőle, aki ott volt a pünkösdi eseményeknél, aki látta, hogy milyen az, amikor a Szentlélek kiárad, aki tudja azt, hogy milyen az, amikor a lélek vezet valakiket, aki látott már olyat, hogy milyen az, amikor egy napon 3000 ember megtér, aki látott már olyat, hogy hogy kell egy 3000 fős nagy gyülekezetet strukturálni, hogy jól működjön. Hányan vagytok itt olyanok, akik a Trinity alapításánál ott voltatok? Akik ott ültetek akkor, amikor megalapult a Trinity gyülekezet? Kérlek, emeljétek fel a kezeteket. Na, rájuk is érdemes figyelni. Köszönöm. Mert ők ott voltak akkor, amikor Isten mondott valamit. Amikor Isten aláírta a mennyben ennek a gyülekezetnek az alapító okiratát, és azt mondta, hogy rajtatok keresztül akarok elérni sok embert. Hányan voltatok akkor kb.? 20-an, jó? Az valahol középen megáll, mert itt hallottam 22-t és 17-et is, jó, legyen 20. Körülbelül 20 ember, oké? És hányan vagyunk ma ebben a teremben? Hát nem 20-an. 133-an! Halleluja! Itt a friss info, mert a gyülekezeti, az Isten tiszteleti szolgálat működik. És tudjuk, hogy az egész imaházunkban ma 133-an vagyunk. Na, ilyen az, amikor Isten munkatársai szeretik Istent, komolyan veszik őt, és végzik a munkát. És egyre többen vannak, és vagyunk régi tanítványok, akik tudjuk, hogy hogyan működik Isten országa. Menjünk tovább, másodszorra. Isten munkatársai környezetében működnek a lélek ajándékai, zajlik Isten munkája, és hangzik Isten kijelentése. Ez nem minden helyről mondható el, de Isten munkatársainak a baráti köréről, ami a gyülekezetnek kell, hogy legyen, Isten munkatársai baráti körére jellemző ez, hogy ebben a társaságban zajlik Isten munkája. Ebben a társaságban működnek a lélek kegyelmi ajándékai, és ebben a társaságban hangzik Isten kijelentése. Nézzétek meg, Fülöp evangélista letelepedik Cézáreában. Eltelik 20 év. 20 év alatt Fülöp elkötelezettsége az Úr iránt semmit nem csökken. És mit látunk mellette? 4 profétáló fiatal lányt. Isten munkatársainak az attitűdje, a szellemisége, a gondolkodásmódja, az Úr iránti elkötelezettsége hatással van. Ezekre a gyermekekre, fiatalokra hatással kell lennünk. Honnan vennék másképp Isten iránt a lelkesedésüket, az elkötelezettségüket, ha nem tőletek, mint a szüleiktől, és tőlünk, mint a gyülekezettől. Honnan máshonnan vennék? Itt van 4 lány, 20 év alatt Fülöpnek született 4 lánya. És mind a 4-en azt mondták, hogy az Úr munkatársai akarunk lenni. És ugyanúgy kapják a lélek ajándékait, és ugyanúgy szolgálnak, mint az apjuk. Milyen ez a baráti csapat, Isten munkatársi köre? Itt van egy evangélista, Fülöp evangélista. Agabosz, a próféta. Pál apostol, akiben ötvöződik az apostoli és a tanítói ajándék. Még a pásztorságot is ide mondhatjuk, hiszen úgy gondoskodik a gyülekezetekről pásztorlással. És itt van a ciprusi Mnászón, aki minden bizonnyal tanító lehetett, hogyha hozzá mennek tanácsot kérni. Mi ez az 5? Apostol, proféta, pásztor, tanító, evangélista. Mi ez az 5? Így van. A szolgálati ajándékok. Ez az 5, a Szentlélek 5 szolgálati ajándéka. A vezetésre és Isten népének a tanítására vonatkozóan. Elég prima egy társaság lehetett ez, nem? Mindenki itt volt. Apostolok, proféták, tanítók, evangélisták. Olyanok vonzzák egymásnak a jelenlétét, akik egyforma elkötelezettséggel akarják szolgálni az Urat. És köztük hangzik Isten kijelentése. Köztük el tud hangozni egy olyan kemény kijelentés is, hogy Pált fogságba fogják vinni. Pált megkötözik. Pál élete innentől kezdve máshogy működik. És végül a 3. Isten munkatársai felelősséget éreznek a tanítványok következő generációja iránt. Azt szeretném, hogyha mindannyian éreznénk ennek a felelősségét, és vállalnánk ennek a felelősségét. Isten munkatársai mindig egyel messzebb gondolkodnak, mint amit a szemük előtt látnak. Isten munkatársai mindig figyelik azt, hogyha ők egyszer meghalnak, az Úr munkája akkor is menjen tovább. Ha veled vagy velem bármi történik, Isten munkája nem állhat meg. És ez egyrészről nyilván Isten felelőssége, másrészről ezt a felelősséget ránk ruházza, hogy mindazt, amit mi megtanultunk róla, akarjuk átadni. Figyeljük a következő generációkat, és nézzük, vizsgáljuk a Szentlélek vezetése alapján azt, hogy kit, hova akar Isten beállítani. Mit fedezünk fel benne? Hogyan tudná ő Isten népét gyarapítani? Az előző fejezet, a 20. fejezet 4. versében ezt olvastuk. Erre az útra, ami Cézáreában, Jeruzsálemben ér véget, elkísérte Pált a béreai Szópatrosz, Pirrosz fia, a tesszalonikaiak közül pedig Arisztarkhosz és Szekundusz, a derbéi Gájusz és Timóteus, valamint az ázsiai Tikhikosz és Trofimosz. Na, megint itt van egy csomó név. Ezen így egy laza mozdulattal szoktunk átfutni, amikor olvassuk a Biblia könyveit. Pedig ezek olyan kincseket rejtenek, amiket ki kell bányászni, hogy megértsük, hogy Isten hogyan gondolkodik. Mert Isten úgy gondolkodik, hogy a munkatársaira, rád meg rám, ránk akarja terhelni annak a felelősségét, hogy keressük a következő nemzedékben Isten munkatársait. E közül, a 7 név közül, akikhez beilleszthetjük még Lukácsot, úgy már 8 emberről van szó. Pál apostol 8 tagú kíséretéből. Tudjátok, hogy hányan tértek meg Pál apostol munkája nyomán? 8-an. Ez a 8 fiatal ember, mindegyikőjük kivétel nélkül, ha visszakeresitek, hogy hol kerülnek elő, vagy melyik levélben történik rájuk hivatkozás, mindegyikőjük Pál apostolnak a második missziói útján tértek meg. Mindegyik. A tesszalonikai gyülekezetben a béreaiak közül. Derbében, ez ugye ott egy tájegység, illetve Efezusban. Ázsia a fővárosa az Efezus volt, Tikikos és Trofimos onnan származnak. Mindegyik őjük a második missziói útnak a gyümölcse. Ez azt is jelenti, hogy a hitük nem több, mint 5 éves. Na most gondolj bele, hányan vagytok itt olyanok, akik nem vagytok régebbi hívők 5 évnél? Emelje fel a kezét, legyen szíves, aki az előző 5 évben tért meg. Oké. Okay. Na fel vagytok készülve arra, hogy ilyen munkába vonódjatok be? Hogy vigyünk benneteket? Hogy Isten országát még mélyebben ismerjétek meg? Mert én ezt szeretném. Hogy olyan dolgokat lássunk és tapasztaljunk, amikor a tanítványok, a friss tanítványok számára nem kérdés, hogy Isten vár titeket munkatársakként, és amikor olyan nagy dolgokat látunk Isten országában, amik meg azt nem teszik kérdésessé, hogy Isten hatalmas-e, és mindennél fontosabbnak kell lennie az életedben. 5 éve voltak hívők, és nézzétek, hogy mit olvasunk a későbbiekben, a levelekben. Kolossé 4.10. Köszönt titeket Arisztarkhoz, az én fogolytársam, és Márk Barnabás unoka öccse, lalalala. Arisztarkhoz, az én fogolytársam, Pál apostol több helyen volt fogságban. Arisztarkhoz volt olyan, hogy vele együtt szenvedett egy fogságban. Azért, mert tanítvány, azért, mert az Úr iránt kötelezte el magát, és ha kell, akkor fogoly is volt. Aztán, 2 fejezettel korábban olvastuk az efezusi zavargásról. Az űrzavar kiterjedt az egész városra, majd megragadva a makedón Gájuszt és Arisztarkhoszt, Pál utitársait, egy akarattal a színházba rohantak. Nincsenek 5 évesek ezek a testvérek a hitben. És már egy tömegverekedés és lincs hangulat között találják magukat. Hát itt nem volt kérdés, hogy most én vagy tényleg odaszánom magamat Krisztus követésére, vagy hagyjuk ezt az egészet, mert ha belehalok, hát azt csak akkor van értelme csinálni, hogyha ez az egész tényleg igaz. És ők vállalták. Timóteus, és ezzel a végére is érünk. A zsidókhoz írt levél végén a köszöntések között ezt olvassuk. Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak titeket vele együtt. Ezek szerint Timóteus is fogságban volt. Na most Pál utitársai közül, ezek közül a maximum 5 éves hittel rendelkező fiatal emberek közül, 3-ról azt olvastuk itt, hogy fogságot is vállaltak. Hát hogy van ez? Hát úgy, hogy akin keresztül megtértek és tanítványá váltak, az olyan példát adott eléjük, ami úgy megnyerte a szívüket, hogy azt mondták, hogy én a fogságot is kész vagyok vállalni, én a halált is kész vagyok vállalni, és ezt tették is. Mert Isten munkatársai felelősséget éreznek a tanítványok következő generációja iránt. És nehogy azt gondoljátok, hogy ez, amiről itt olvastunk, ez valami elérhetetlen dolog. Ebben vagyunk most. Kedden este volt egy vezetőségi megbeszélésünk. Ilyen rövid fajta megbeszéléseink vannak, nekiálltunk délután 5-kor, és 12:45-kor be is fejeztük. De tudjátok, hogy milyen egy ilyen megbeszélés? Olyan, mint ez itt, mint amiről olvastunk. Hogy csináljuk? Mi az Isten akarata? Vegyük a kijelentést. Olvassuk az igét, Isten üzen belőle nekünk, azt, amit akkor ott olvasunk, beépítjük, értelmezzük, és Isten kijelenti magát, és vezeti a gyülekezetünket, és tudunk előre haladni. De amikor elmegyek egy bibliaköri megbeszélésre, a dicsőítő csoporttal volt most megbeszélésünk, mindenhol ugyanez az élményem, akik Isten munkatársai, és odaszánták magukat az Úr követésére, azok azt élik át, hogy mi barátok vagyunk, Isten megajándékoz kijelentéssel és vezetéssel, mi pedig toljuk, ahogy a csövön kifér. És megyünk előre, és építjük Isten királyságát. Láttátok itt ezeket a gyerekeket? Azt szeretném, hogy a következő 10-15 évben ezek a gyerekek legyenek azok, akiket majd meginterjúztathatunk itt. Tudjátok, hány embert számoltam össze, hogy az első lépéseken elindul? Majdnem 20. És velük már arról beszélgettünk, hogy amikor egy fél év múlva gyülekezeti tagokká váltok, akkor a lelki ajándékaitok, a képességeitek, a készségeitek alapján itt és itt és itt látjuk a helyeteket a gyülekezetben. Mert felelősek vagyunk, hogy a következő generáció iránt, a következő generáció számára bemutassuk Isten királyságát, és hívjuk őt a munkatársi munkába. Egy gondolattal szeretném zárni. A tagsági elköteleződési nyilatkozatunk harmadik pontja így szól. Ez tehát az a nyilatkozat, amit minden gyülekezeti tag aláírt, és aláírásával vállalta, hogy ennek megfelelő szellemiségben van jelen itt a gyülekezetben. Aktívan részt veszek küldetésünkben azáltal, hogy felfedezem és használom a gyülekezet épülésére lelki ajándékaimat, képességeimet és tehetségemet. Engedem, hogy pásztorom és előjáróim képezzenek, és segítsenek alkalmassá lennem a szolgálatra. Engedem, hogy Isten szolgáló szívet teremtsen bennem. Mert a szolgálat évében járunk, és mert a gyülekezetünk erre az alapra épül. Úgyhogy várjuk Isten munkatársait, akik már benne vannak a szolgálatban, azért, hogy megerősödjetek, akik még nincsenek benne, azért, hogy benne legyetek és megízlejétek. Keresd Isten munkatársainak a közösségét, figyeld Isten munkáját, és készítsd a következő nemzedéket. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. És szeretném, hogyha ez egy újabb megvallás lenne, a gyülekezetünk egy újabb mérföldköve, amikor azt mondjuk, hogy a mi gyülekezetünk az Isten munkatársainak a gyülekezetévé válik. Örökkévaló mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked a te igédért, és köszönjük azokat az elődeinket, a mi drága hittestvéreinket, akik példák számunkra a hitben. Urunk, köszönjük, hogy amikor Pál apostolról, az utitársairól olvasunk, akkor olyan közel érezzük őket magunkhoz. Annyira közel érezzük őket magunkhoz, mintha a saját gyülekezetünk tagjai lennének. Példák ők a számunkra, Úrunk, és mi pedig ilyenek szeretnénk lenni. És itt állunk most előtted, újra, az évadunknak az elején, egy szívvel és egy akarattal hallottuk a te igédet, fogadtuk a te üzenetedet, és könyörgünk, Atyánk, hogy így vigyél bennünket tovább. Köszönjük, hogy múlt héten szóltál a szociális misszióról. Keressük, Urunk, azokat a lehetőségeket, amiket ránk akarsz bízni, és azokat be is akarjuk tölteni. Urunk, azt akarjuk, az a vágyunk, hogy a mi gyülekezetünk a te munkatársaid gyülekezete legyen. Kérünk, áldj meg bennünket így, elkötelezett szívekkel, odaszánt életekkel, Urunk. Kérünk a gyermekeinkért, hogy olyanokká váljanak, mint Fülöp négy profétáló lánya, hogy lássák rajtunk az irántad való szeretetet, és ők is követni akarjanak téged. Urunk, itt vagyunk előtted, leborulunk előtted, és kérünk, hogy vigyél minket tovább. Amen. Maradjunk állva, és egy énekkel készülünk az úrvacsorai közösségre.